És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
Ez az Intermezzo, a második kerület önkormányzata köztéri tárlattal emlékezik Budapest 76 évvel ezelőtti ostromának áldozataira. A Félbetört életek című kiállítás február végéig látható a második kerületben. A vonalban szeretettel köszöntöm Ungvári Krisztián történészt.
Jó napot kívánok!
Ennek a kiállításnak, a Félbetört életek című kiállításnak a koncepcióját a tematikus városi sétákat szervező Hosszú lépés járunk szakértői Konyolcsik Borbála és Merker Dávid dolgozták ki, akik egyébként rendszeresen megszólalnak itt a műsorban. A szakmai hitelességért pedig önt kérték fel. Azon törtem a fejem, hogy mennyire különös, hogy éljük a mindennapi életünket, közlekedünk a ma már nyugodt és többé-kevésbé rendezett városunkban, és fel sem merül bennünk az, hogy milyen sorstragédiákat, traumákat éltek át korábban az itt élő emberek.
Hát igen, ez egy számomra is érdekes tapasztalat, ugyanis gyakorlatilag minden nap olyan helyeken megyek el, amelynek a történetéről hát dokumentumokba olvasok, és olyan hihetetlen, hogy most itt békésen süt a nap, miközben patakokban folyt korábban itt a vér, és hát már csak azért is, hogy örülni tudjunk annak a békének, amiben most élünk, és ne legyünk állandóan csak azon keseregve, vagy mi az, ami nem jó, mert nyilván sok minden van, ami nem jó, de nagyon sok minden van, ami sokkal, de sokkal jobb. Ezért nem árt, hogyha ezeket a régmúlt eseményeket úgy felidézzük néha magunknak, hogy értékelni tudjuk azt a mégiscsak jobb világot, ami most nekünk megadatott.
Amikor leültek és megbeszélték a koncepciót, akkor mi volt a fejükben? Mit szerettek volna megmutatni az itt élő, ma itt élő embereknek?
Az ma olyan teljesen természetes, hogy az emberek alapvetően ágyban párnák közlelik ki a lelküket. Ez 70 évvel ezelőtt nem így volt. És csak arra gondolok, hogy hány árva és özvegy kellett, hogy egy háború után itt újjáépítse ezt a szétrombolt országot, akkor az embernek így elszorul a szíve. Tehát micsoda mennyiségű szenvedés van ennek az egésznek a hátterébe. Mennyire értelmetlen volt ez az iszonyatos pusztítás, ami itt történt. Ez volt a fő motivum, és igazából nem kellett erről különösebben sokat egyeztetnünk sem, mert hogy mindjárt ugyanezt gondoltuk róla. Úgyhogy szinte magától jöttek aztán az ötletek, hogy ez hogy nézzen ki.
A második világháború idején a mai második kerület népessége mintegy negyedével csökkent. Ez óriási szám. Ön pedig Budapest ostromáról írt publikációt még 98-ban, és ezt többször is átdolgozta. 2013-ban is megjelent egy kötete erről. Mi az, amiért önt ez különösen foglalkoztatja?
Hozzá kell tennem, hogy engem egy csomó más dolog is különösen foglalkoztat.
Igen,
de
abszolút.
Csak próbáltam, volt bennem 98 után egy olyan attitűd, hogy jó, megírtam ezt a Budapest ostroma könyvet, és én nem akarok ezzel többet foglalkozni, ne le legyen az, hogy Ungvári Krisztián az, akinek ez az egyetlen egy pont az életművében. De ehhez képest ez a téma állandóan utolért, és elkapta a kabát ujjamat, és visszaszippantott. Tehát van körülbelül 20 könyv, amit írtam, de csak a Budapest ostromával fordult elő, hogy például Kínában is kiadták. Semmilyen más könyvem, mert ez nem történt meg. És csak a Budapest ostromával fordult elő az, hogy mind a mai napig, tehát konkrétan máig, túlélőktől leveleket kapok, amelyek ezzel a történettel kapcsolatosak. Tehát, hogy ez egy elképesztően élő dologgá vált, furcsa módon a múlt néha sokkal kevésbé múlik el, mint azt gondolnánk, hanem nagyon is élő tud lenni. És ez valószínűleg azért van, mert azért az embereket érdekli az a tárgyi környezet, amiben élnek, és Budapest Magyarország fővárosa is egyben. Tehát az, hogy egy magyar érdeklődés van iránta, ez teljesen természetes. Ráadásul, mivel a történelemben minden mindennel összefügg, nem lehet semmilyen emlékezett politikai kérdést se igazán értelmezni akkor, hogyha ezzel a Budapest ostromával nem veszünk vagyunk tisztában.
A személyes sorsokon keresztül lehet talán a leginkább közelebb hozni és megérthetővé tenni a mai élő ember számára, hogy mi történt akkor.
Hát legalábbis nekem ez így van, mert hogy van két gyerekem, és csak arra gondolok, hogy milyen volna az, hogyha én elveszteném őket, vagy ők elvesztenének engem, akkor az egy elég erős impulzus.
Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést hamarosan itt az Intermezzóban Ungvári Krisztián történésszel. Ez az Intermezzo Ungvári Krisztián történész, a vendégem, akivel a második kerületi önkormányzat által szervezett kiállításról, a félbetört életekről beszélgetünk. Ez a kiállítás február végéig látható, egyébként szerte a második kerületben. Említette korábban, hogy túlélők családtagjai még mindig megkeresik önt levélben. Mi volt az, amivel gazdagodott az elmúlt években? Milyen tapasztalatokat kapott? Engem egyébként ez meglepett, mert azt hittem, hogy ön az, aki felkereste őket, de nem, akkor még ma is előfordul, hogy ön elé tárják az élettörténetüket.
Pontosítanom kell, azért a esetek jelentős részében az impulzust azt én adom meg először, tehát hogy valahogy kikotrok egy túlélőt, alapvetően itt német túlélőkről van szó, vagy annak a rokonságát, aki aztán viszont rendkívül hálás azért, hogy kapcsolatba lépek vele, mert hogy saját maga nagyon keveset tud arról, hogy mi történt itt, és azt reméli, hogy én majd többet fogok neki elmondani neki, ami az esetek nagy részében sikerül is. Tehát adott esetben egy árva gyereknek én fogom tudni elmondani azt, hogy a papája hol járt a halála előtti napokban vagy hetekben, sőt, ami a legelképesztőbb, hogy volt egy konkrét eset, amikor a túlélőnek én tudtam még egy élő tanút mondani, aki a papáját utoljára látta. És ugye itt 76 évvel ezelőtti eseményekről beszélünk, tehát ez most már ugye nagyon lehetetlenség lesz lassan ilyen szinten túlélőket meg szemtanúkat találni, de dolognak az egyik része, tehát az, ahol én kutatom ki valakiről, hogy a családtagjai itt voltak, a dolognak a másik része, amikor tényleg teljesen interneten, ismeretlenül valaki rám ír a Facebookon vagy postán, hogy ez és ez, és azt szeretné tudni, hogy tudok-e segíteni abban neki, hogy, és akkor itt mindenféle családtörténetek jönnek elő.
Buda ostroma több mint 100 napig tartott. 1944. december 24-e és 45. február 11-e között pedig minden idők egyik leghevesebb városi csatája zajlott itt. Budaiak 10000-ei vesztették el életüket, az otthonukat is, illetve a reményüket egy emberhez méltó életre. Erről szól a Félbetört Életek című kiállítás is. Az elmúlt évtizedekben volt-e olyan, ami önt is meglepte, olyan sorstragédia, amivel nem számolt, vagy ami olyan körülményeket mutatott be, amik eddig valamiért ismeretlenek voltak ön előtt?
Minden egyes embernek a tragédiája olyan, hogy az megrázó és meglepő, és minden egyes ilyen tragédiában megismételhetetlen személyes elemek vannak. Úgyhogy ha itt most ebből nekem válogatni kellene, akkor azt kell mondjam, hogy nem tudok, illetve akkor mégis valamit, hogy mondjak erről. Az egyik, ami nagyon meglepő volt nekem, azt is kutattam, hogy a német háborús bűnösök közül ki az, aki egyébként Budapesten is járt az ostrom alatt. És kiderült, hogy konkrétan az a személy, aki az auschwitzi koncentrációs tábor felállítója, az első mérges gáz kísérletek kivitelezője, és személyesen 20000 ember halálának felelőse, ugyanis ő ennyit lőtt saját kezüleg agyon, ő szintén részt vett a budapesti csatában, sőt itt is halt meg. És mivel meghalt, ezért nem is vonhatták felelősségre, és így az egész élettörténete az úgy a homályba merült. De van, amikor ezek az élettörténetek aztán 60-70 évvel később előjönnek, mint egy másik hasonló esetben, ahol egy német hölgy, aki csak kíváncsi volt arra, hogy a papája az vajon mégiscsak ki volt, és elkezdte ezt kutatni, mert csak annyit tudott, hogy a papája Budapesten tűnt el, és akkor aztán kiderült, hogy egyébként nem csak, hogy a Gestapónak a tagja volt, hanem egy szadista tömeggyilkos volt. És ennek a lánynak szembesülnie kellett az egy olyan dologgal, amiről nem tehetett egyáltalán, tehát hogy ki az apja, és hogy dolgozta ezt az egész helyzetet fel. Mit élt át közben, miközben ezt kutatta. Hát az nekem egy nagyon megrázó tapasztalat volt, mert sokkal gyakoribb az, amikor az emberek azt mondják a felmenőjükre, hogy hát azok remek emberek voltak, hősök voltak. A nagypapa mennyire jó volt. Hát sajnos az emberek mindegyike ugye bűnös lény, mert ha csak keresztény módon közelítjük meg ezt a kérdést, persze nyilván különböző mértékben, és itt voltak egészen súlyos ügyek is. Tehát ez például egy olyan, amit én mindenképp kiemelnék, de végtelenség tudok mesélni ennél vidámabb történeteket is.
Vidám történetek is vannak?
Hát vidámabb történetek is vannak, például amikor egy német katona fogságba esik, és a fogságba esés előtt ugye mindenféle dolgon keresztül megy, meghalnak a bajtársai, meg egyebek, de amikor találkozik először egy szovjet tisztel, akkor azt kenyeret ad neki, és azt mondja, hogy én zsidó vagyok, és családomat azt meggyilkolták a németek, de én nem akarok bosszút állni rajtatok, lássátok azt, hogy egy zsidó úriemberként is tud viselkedni. És ezt egész történetet maga a német katona, aki egy SS katona volt, írta le egyébként egy visszaemlékezésbe, ami szerintem egy szép történet. De a legszebb történet talán, ha már itt tartunk, vagyis legszebb sok van, az egy ilyen katonaszerelem, amikor két sebesült német katona a kórházban, már hadifogolyként vannak itt Budapesten, és két nővér szerelmes lesz ebbe a két katonába, és gyakorlatilag ez a szerelem reménytelen, mert tudják, mint mindnyájan, hogy el fogják őket vinni hadifogságba, de addig a néhány hétig ott gyakorlatilag otthon teremtenek nekik a kórházba, emberként bánnak velük, és ezt az egyik katonának a naplója van meg, amiben ez le van írva, hogy ő hogy élte ezt át, hogy 6 év háború után, amikor soha nem volt kedves vele szinte senki, itt Budapesten aztán a hadifogságban talál egy ilyen kapcsolatra.
Bármennyire is banális, de tényleg mindez arra mutat rá, hogy az élet az ott is bármilyen körülmények között is zajlik.
Így van, és mindig vannak a dolognak szép, jó és kifejezetten megrendítő elemei, tehát nem csak a gonoszság található meg mindenütt, hanem a jóság is.
Meg a segítőkészség.
Így van.
Ami fontos. Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Ungvári Krisztián történésszel itt az Intermezzóban.
Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
Ez az Intermezzo, Ungvári Krisztián történész a vendégem, akivel hát elsősorban a Félbetört életek című kiállításról beszélgetünk, amely ennek a hónapnak a végéig látható. Milyen különös volt, amit az előbb elmesélt, hogy hát sok történetbe engedett bepillantás, legalábbis jó néhányba, de az, ahol az ember nem tudja, hogy a nagypapa mit követett el, hogy milyen bűnös volt, hogy valóban milyen általános jelenségre hívja fel a figyelmet, hogy az ember hajlamos idealizálni a családtagjait, és milyen rettenetes lehet a szembesülés, hogy a papa nem az volt, akinek hittük.
A szembesülés ugyan rettenetesnek tűnhet, de valójában felszabadító. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a hazugságban élni, az mindig sokkal rosszabb, mint megtudni egyszer az igazságot, ugyanis akkor helyre kerülnek a dolgok, és az embert ez valahol aztán fel is oldja. Tehát legalábbis az én tapasztalatom ez volt minden ilyen esetben, hogy az illető, aki szembe akart ezekkel az ügyekkel nézni, az sokkal rosszabb állapotban lett volna akkor, ha ezt nem teszi meg.
Ezen a kiállításon 8 ember sorsát és a félbetörténetük által hagyott űrt mutatják be. Én könnyen el tudom képzelni, hogy nagyon nehéz dolguk volt a tekintetben, hogy 8 sorsot kellett kiválasztani, nyilván többre nem volt lehetőség, de hogy melyik legyen az a 8, milyen szempontok alapján döntötték el?
Hát vannak bizonyos tipikus élet- és sorshelyzetek. Tehát például fontos volt nekem, hogy legyen egy kisgyerek, aki felrobban, miközben valamilyen lőszerrel játszik, mert hogy ez egy eléggé gyakori haláleset volt, és ezek a kisgyerekek nem tehettek róla, mert 4-5 évesen fel se tudták fogni, hogy igazából mit csinálnak. Fontos volt, hogy szerepeljen benne olyan, akit a nyilasok gyilkoltak meg, de ugyanúgy fontos volt, hogy szerepeljen olyan, akit a szovjet katonák gyilkoltak meg. Fontos volt, hogy szerepeljen olyan benne, akit a származása miatt üldöztek. Fontos volt, hogy szerepeljen olyan, aki aktív ellenálló is volt. Olyan, aki tudományosan sokat tett le az asztalra, és jelentős személyisége volt mondjuk a magyar tudományos életnek. Tehát így választottunk ki egy-egy embert, és ezek a sorsok igazából ezek egy-egy ilyen csoportérálnak, a hiányt próbálják mutatni, és nyilván annyiból csereszabatosak, hogy számtalan kisgyerek halt meg, számtalan tudós pusztult el, számtalan embert lőttek le a Dunaparton, vagy erőszakoltak meg. És az ő sorsuknak próbálunk ezen az egy-egy emberen keresztül valamilyen emléket állítani.
Milyen furcsa, hogy tematizálni lehet az emberi sorsokat?
Hát bizonyos mértékig nyilván igen, hangsúlyozom a bizonyos mértékiget, de ez a budapesti csata azért is egy nagyon, hogy is mondjam, érdekes történelmi esemény, mert itt egyszerre több háború zajlik, ráadásul nem a fekete harccal a fehérrel, nem a jó a rosszal, hanem mégiscsak a Szovjetunió van az egyik oldalon, aki, hogy most Máré Sándort idézem, már csak azért se tud szabadságot hozni, mert hát magának sincs. És a másik oldalon pedig egy nyilas terror van, ami egészen iszonyatos dolgokat követett el a magyar lakossággal szemben. Na most ezek a sorsok, ezeket a tragédiákat jelenítik meg.
A tragédiákat miért szükséges életben tartani, illetve azt, hogy a tragédiákat megismerjük? Tehát mi az, amit a ma emberének, aki sétál a második kerület egyik Macskaköves utcáján, bármit is mondhat ez a mondjuk egy fotó, ami szembe kerül vele? Mit mutathat meg neki?
Hát ez kezdődik ott, hogyha mondjuk esetleg nem tudja fűteni a lakását, mert elromlott a cirkó, és a 20 fok helyett csak 16 fok van a lakásában, és ezt kényelmetlennek érzi, akkor egy ilyen kiállítástán segít abba, hogy rájöjjön, hogy ennél azért nagyobb problémák is voltak már a világon. Vagy hogyha valaki éppen úgy érzi, hogy nem tudja megoldani azt a problémát, ami az életbe előtte tornyosul, segítenek az ilyen dolgok, az ilyen dolgokra való emlékezés, hogy ennél sokkal nehezebb helyzeteket is meg lehetett oldani, ki lehetett bírni és el lehetett viselni. Uh-huh. Tehát egyfajta pozitív mankó is tud lenni, azt gondolom, ez a mindennapokban.
Uh-huh. Illetve segít súlyozni a problémákat.
Így van. A tragédiáinkat megfelelő helyre tudja ezt tenni, hogyha megnézzük, hogy másoknak máskor min kellett keresztül menni, és ahhoz képest nézzük azt, ami bennünket most felháborít.
Uh-huh. Ismer még olyan embert, akinek még személyes élményei vannak az ostromról?
Hogyne, hát a saját apám is ide tartozik, ő 83 éves, 1936-os születésű, és az ostromról nagyon is élő emlékei vannak, de hát én még katonákat is ismerek, akik ezt tehát katonaként élték végig, egyre kevesebben vannak, de vannak.
És édesapja mit mesélt erről?
Hát sok élménye van, az egyik egyébként a lőszerekkel való játszadozás, teszem hozzá, a másik a utcán fekvő holttesteknek a látványa, ami elég erősen megmaradt benne gyerekként. A harmadik pedig, amikor egyszer a pincébe lement néhány teljesen halálra rémült német katona, akik ilyen még félig gyerekkorúak voltak, és látszott, hogy maguk alá vizelnek a félelemtől, és nem tudták eldönteni, mit csináljanak, mert a tisztjük elesett, és egy idegen nagyvárosba teljesen kétségbe esett, ott próbáltak melléket leelni, de hát nem tudtak. És ez a rövid kis filmszerű kép, ahogy ezek a csapzott szerencsétlenek ott bemennek pincébe, aztán elmennek, és aztán utána halottan látta őket az utcán. Uh-huh. Tehát ez mondjuk úgy erősen benne maradt, meg mondjuk a száraz kenyér, amit előtte heteken keresztül gyűjtögetett az anyja meg az apja, és azt tették az ostrom alatt. Ezek úgy mind rárakódnak egymásra ezek az emlékek.
Uh-huh. És van ez az emblematikus kép is, ahol az éhező emberek a lótetemet darabolják fel.
Így van. Hát az egy mindennapos látvány volt akkor Budapesten.
Igen, köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Ungvári Krisztián történésszel itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, Ungvári Krisztián történész a vendégem, akivel arról beszélgetünk, hogy Budapest második kerületi önkormányzata köztéri tárlattal emlékezik a főváros 76 évvel ezelőtti ostromának áldozataira. A kultúra milyen jeles művelői laktak az ostrom idején a második kerületben, ezt lehet tudni?
Teljes gyűjtés erről nem készült, de hát több egyetemi tanár, tudós élt a második kerületben, ez akkor is azért ugye egy ilyen jobb kerületnek számított, és közülük ugye azt már csak egy kisebb kutatással ki lehetett deríteni, hogy ki az, aki az ostrom alatt hunyt el. De hát a kerületnek nagyon sok neves lakosa van, szerintem azért a nemzetközileg is legfontosabb a Szenes Hanna.
Akinek most egyébként szobrot is állítottak, éppen a hosszú lépés járunk segítségével, vagy illetve az ő közreműködésükkel.
Így van, mert hogy és a Szenes Hannáról mondjuk el a hallgatóknak, hogy a jelentősége neki nem csak az, hogy ő mint egy magyar szereplő igen fontos, hanem ő ugye itt a Bármadas gimnáziumban járt, és a zsidó törvények hatája alá esett, és ezt éreztették is vele elég keményen, és ő még a II. Világháború elején innen Izraelbe jutott el, és az angol hadseregbe önként jelentkezett, hogy visszatérjen Magyarországra, mint ejtőernyős. És egyenruhába dobták le, tehát nem is civilbe, és annak ellenére, hogy tehát a genfi egyezmények vonatkoztak volna rá, őt mégis kivégezték. És ő verseket is írt, tehát Izraelben egy nagyon fontos nemzeti hősként tisztelt személyről van szó.
Érhetik önt még meglepetések a kutatás során? Tehát amikor Budapest ostromával foglalkozik, tehát előkerülhetnek még olyan anyagok, olyan visszaemlékezések, amelyek, nem is tudom, újdonsággal szolgálhatnak az ön számára?
Abszolút, hát pont ez a varázslatos benne.
De ennyi idő után is?
Hát hogy ne kerülhetne, hogyha még a Mohácsi csatáról is elő tud kerülni mind a mai napig izgalmas anyag, akkor a Budapest ostromáról sokkal inkább van ez így.
Az előbb zömében olyan történeteket említettünk, hát a dolog természetéből fakad, amelyek traumatikusak, a nehézségekről szólnak, de közben mindig megjelenik a másik oldal is, ahogy erre ön is utalt, a segítőkészség, a humánum. Mi az, ami pozitív példaként szolgálhat számunkra az eseményeket illetően?
Egy ilyen pozitív történet, amit ebbe a kiállításban nem tudtunk megörökíteni, mert ugye ez a hiányról szól, de ezt is egyszer valahogy meg kell tenni, hogy ennek valami emlékműve legyen. Van egy német százados, Helmut Friedrichnek hívják, akinek van egy kis esszéje, az a címe, hogy Emlékművet Pest asszonyainak, és ő ezt azért írta, mert súlyos sebesültként őt a szovjetek 45 nyarán elengedték a hadifogságból haza, mert nem lehetett őt használni semmire, mert rokkant volt. És nem csak őt, hanem egy egész vagonnyi rokkantat, de ez az elengedés ez úgy történt, hogy a keleti pályaudvar mellett egy sínen ez a vonat, amiben ezek a rokkantak össze lettek gyűjtve, ott lett hagyva egy héten keresztül, úgy rájuk se nézett a szovjet parancsnokság. És ez alatt az egy hét alatt spontán a helyi civilek elkezdték élelmezni ezeket a németeket, és a Helmut Friedrich, aki maga is végigcsinálta az ostromot, nem is értette, hogy korábban ők lőtték szét ezt a várost, legalábbis 50-50%-ba ők, meg a szovjet hadsereg, és a lakosság nem köveket dobál rájuk, hanem az embert látja bennük, és meghívják őket magánlakásokba, pedig a magyar, a pesti polgároknak, pláne ott a keleti környéken, az nem volt egy ilyen gazdag úri hely, nem voltak ők se különösebben jól szituáltak, és hogy mégis befogadták ezeket a német katonákat, lefürdették, és adtak nekik enni-inni, ezen teljesen megdöbbent, és nem csak ő, hanem a bajtársai is. És alapvetően ez a nők érdeme volt egyébként, mert hogy férfiakból nagyon kevés volt otthon, és valószínűleg az is az egyik magyarázat rá, hogy azok a nők, akik saját férjüket a hadifogságba vélték még életben, ha megláttak egy másik hadifoglyot, akkor azzal a humánummal közelítettek hozzá, mint hogyha a saját hozzátartozójuk lenne. Hmm. És ez sokaknak életmentő volt, így Friedrichnek és bajtársainak is azzá vált.
Hmm. Ez is egy történet a sok közül. A félbetört életek kiállításon 8 ember sorsát dolgozták fel, de ha mondjuk korlátozás nélkül dönthetne arról, hogy hány emberi sorsot mutat be, akkor körülbelül hányat tudna választani?
Hát erre a kérdésre nem adható válasz, mert nyilván ennek csak az szab határt, hogy mennyi időt és energiát tudok erre a kutatásra fordítani, adott esetben lehetne 3000 sors is, vagy 30000 sors, de hát nyilván a rendelkezésre álló felület önmagában ezt meghatározza. Mi ugye 8-at választottunk, Szenes Hannát, Kemény Simont, Balatoni Kamilt, Feszt Sándort, Csobádi Ferencet, Erdősi Gusztávot, Nyúl Imlét és azt hiszem Balogh Béla százados, tehát ez a népsor, ha jól emlékszem. De hát jövőre is lesz megemlékezés, tehát valószínű, hogy új, eddig nem ismert mozzanatok még ezért is elő fognak kerülni a jövőt illetően.
Sőt, hát akár a képeket nézegetve is eszébe juthat a járókelőnek az, hogy mi történt az ő családjában.
Így van, ez elindíthat egyébként folyamatokat, hogy valaki egyszer csak rájön arra, hogy van otthon egy egész csomag levél, amit nem nézett meg, és kiderül, hogy ezek esetleg a frontról írt levelek, vagy utolsó levelek. Tehát ebbe bízom én is, hogy új és új kérdések fognak felmerülni, amire új válaszokat találhatunk.
Hiszen ezek a képek, ezek újabb és újabb impulzust is jelenthetnek. De még valamit áruljon el, hogy a helyszíneket hogyan döntötték el, tehát hogy hol mutassák be ezeket a képeket?
Ez alapvetően az önkormányzat kompetenciája volt, de az volt nyilván az elsődleges, hogy ezek lehetőleg azért forgalmasabb megállóhelyeken legyenek, hogy sokan láthassák.
Uh-huh. És mik a visszajelzések? Tehát az embereket, a sétáló városi embereket kizökkenti egy-egy kép a hétköznapjaikból? Vagy milyen érzésekkel közelítenek feléjük?
Ezt nem tudom megmondani, ugyanis a visszajelzéseket semmilyen módon nem mértem én saját magam. Hozzám, ami eljutott, mint impulzus, az mind az érdeklődés volt, hogy örültek annak, hogy van ez a kiállítás. De hát ezt, az ilyen dolgokat alapvetően akkor lehet rendesen lemérni, amikor már végük van, tehát márciusban lehet ezt jobban felmérni talán.
De hát az is nagyon fontos, hogy önnek mit mondanak az ismerősei, nem? Tehát, hogy
hát persze, annak én mindig örülök, de hát ráadásul itt én egyszerre több dolgot is koreografáltam, mert nem csak ezt a kiállítást csináltuk, hanem egy kitörés honlapot is, úgyhogy a kettőnek az impulzusai is már picit keverednek bennem.
Ez az, amit letiltott.
Ennek csak a Facebook aloldalát tiltották le, tehát maga a kitörés honlap, kitörésnapja.hu az ma is él és virul, és bővülni is fog, tehát azt bárki ma is megnézheti.
És mi lesz a Facebook oldala?
Hát azt a jó ég tudja, meg a Facebook, elég szomorú történet ez, hogy egy olyan oldalt, ami éppen a gyűlöletkeltés ellen készült, gyűlöletkeltésre hivatkozva letiltanak, de hát mivel ez egy multicég, ahol gondolom részben algoritmusok döntenek arról, hogy mi mehet és mi nem, ilyen hibák előfordulnak, én bízom abban, hogy a Facebook fel fogja vizsgálni gyakorlatát.
De ha jól tudom, akkor ezt nem a Facebook döntötte el, hanem feljelentés alapján történt mindez.
A Facebook döntötte el egy feljelentés alapján, de nem a rendőrség döntötte el, hanem a Facebook döntötte el, amit én azonnal természetesen megreklamáltam, de ennek még nincs eredménye.
A Félbetört életek című kiállítás ennek a hónapnak a végéig látható. Mit javasol annak, akinek az érdeklődését ez a beszélgetés keltette fel a képek megtekintésére? Milyen szívvel, milyen lélekkel menjen oda? Kell bármilyen különleges állapot ahhoz, hogy szembesüljünk azzal, hogy mi történt azokon az utcákon, azok között a házak között, amerre járunk?
A kiállításnak pont az volt a lényege és a célja, hogy az egyszerű járókelő olyan információt kapjon, amit fel tud dolgozni, és ami adott esetben őt további vizsgálódásokra ösztökélheti. Tehát semmiféle előképzettség nem kell ehhez. A történelmi érettség is, ez szükséges előírás, nyilván nem árt, de akit egyáltalán érdekel az, hogy miért él ott, ahol, és miért, mi volt itten 70 valány évvel ezelőtt, szerintem az tud majd kezdeni valamit ezzel a kiállítással.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
Ungvári Krisztián történészt hallották itt az Intermezzóban.